A mi segítségünk az Úrtól van, aki teremtett, fenntart és bölcsen igazgat mindeneket. Kegyelem nékünk és békesség Istentől, ami atyánktól, és az ő szent fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Isten tiszteletünk kezdetén a 78. Zsoltárunk első versét énekeljük el. 78. Zsoltárunk első verse így kezdődik: Hallgass én népem az én törvényemre. Foglaljunk helyet, és a 164. dicséretünket énekeljük végig. Kegyes Jézus, itt vagyunk, te szent ígét hallására. Hallgassuk meg Isten ígéjét, amit ma Jeremiás próféta könyvéből fogunk olvasni, Jeremiás könyve 42. fejezetéből.
Ez pedig a csapatok minden vezére, és Johánán, Karea fia és Jahaziá, Hósaja fia, meg az egész nép a kicsintől fogva egészen a nagyig jött el. És ezt mondták Jeremiás profétának: Hallgass meg alázatos kérésünket, és könyörögj értünk Istenedhez, az Úrhoz, mindezért a maradékért, mert kevesen maradtunk meg a sokaságból, amint azt saját szemeddel láthatod. Jelentse ki nekünk az Úr, ha te Istened, az utat, amelyen járjunk, és azt, amit cselekednünk kell. Ekkor azt mondta neki Jeremiás proféta: Hallottam. Íme könyörögni fogok az Úrhoz, a ti Istenetekhez, a ti beszédetek szerint, és mindazt, amit felel nektek az Úr, megjelentem nektek, nem titkolok el előletek semmit. Ők pedig ezt mondták Jeremiásnak: Az Úr legyen ellenünk hű és igaz tanúbizonyság, ha nem mindenben a ma beszéd szerint cselekszünk, amellyel hozzánk küld téged az Úr, a te Istened. Ha jó, ha rossz, hallgatni fogunk az Úrnak, a mi Istenünknek a szavára, akihez küldünk téged. Azért, hogy jó dolgunk legyen, hallgatunk az Úrnak, a mi Istenünknek a szavára. Történt pedig 10 nap múlva, hogy szólt az Úr Jeremiáshoz. És odahívatta Johánánt, Karea fiát, és a seregek minden vezérét, akik vele voltak, meg az egész népet a kicsintől fogva a nagyig. És azt mondta nekik: Így szól az Úr, Izrael Istene, akihez elküldtetek engem, hogy terjesszem eléje könyörgéseteket. Ha valóban itt maradtok ebben az országban, akkor fölépítelek benneteket, és nem rombollak le. Elültetlek, és nem nyomlállak ki titeket, mert megbántam azt a veszedelmet, amit rátok hoztam. Ne féljetek a babiloni királytól, akitől most féltek, ne féljetek tőle, ezt mondja az Úr, mert veletek vagyok, hogy megszabadítsalak, és megmentselek benneteket a kezéből. Irgalmasságot cselekszem veletek, hogy ő is irgalmas legyen hozzátok, és visszaenged benneteket földetekre. De ha azt mondjátok, nem lakunk ebben az országban, és nem hallgatunk az Úrnak, a ti isteneteknek a szavára, mondván, nem, mi Egyiptom földjére megyünk, ahol nem látunk harcot, és nem hallunk kürtszót, és kenyérre nem éhezünk, és ott fogunk lakni, akkor halljátok meg az Úr szavát, Júdának maradéka. Azt mondja a seregek ura, Izrael Istene: Ha ti arcotokat Egyiptom felé fordítjátok, és elmentek, hogy ott tartózkodjatok, akkor bizony utolér benneteket Egyiptom földjén a fegyver, amelytől féltek, és nyomotokban jár Egyiptomban az éhínség, amely miatt aggódtok, és ott haltok meg. Mert az lesz, hogy mindazok a férfiak, akik Egyiptom felé fordítják arcukat, hogy oda menjenek, és ott tartózkodjanak, fegyver, éhínség és dögvész miatt halnak meg. Egy sem marad meg közülük, és nem menekülnek meg a veszedelemből, amelyet rájuk bocsátok. Mert azt mondja a seregek ura, Izrael Istene: Ahogyan kiömlött izzó haragom Jeruzsálem lakóira, úgy öntöm ki haragomat rátok, ha Egyiptomba mentek. Átok, döbbenet, szidalom, gyalázat lesztek ott, és nem látjátok többé ezt a helyet. Így szól hozzátok az Úr, Júda maradéka: Ne menjetek Egyiptomba! Jól értsétek meg, hogy mire figyelmeztetlek ma benneteket. mert magatokat, családotokat, meg lelketeket, amikor engem az Úrhoz, a ti Istenetekhez küldtetek e szavakkal, könyörögj az Úrhoz, a mi Istenünkhöz, és amiképpen szól az Úr, a mi Istenünk, úgy jelentsd meg nékünk, és mi aképpen cselekszünk. Noha pedig ma megjelentettem nektek, nem hallgattatok az Úrnak, a ti Isteneteknek szavára, sem arra, amivel hozzátok küldött engem. Most azért tudjátok meg jól, hogy fegyver, éhínség és dögvész miatt haltok meg azon a helyen, ahová menni kívánkoztok, hogy ott lakjatok. Jöjjetek testvérek, imádkozzunk! Mennyei Atyánk, a Jézus Krisztus által köszönjük neked ezt a vasárnap reggelt. Köszönjük, hogy ennyien itt lehetünk, hogy ide hívtál bennünket. Köszönjük az új tanév kezdetét, és köszönjük azt, hogy veled kezdhetjük el ezt a tanévet. Te látod, Uram, hogy szeretnénk meghallani a te szavadat. Szeretnénk tudni, hogy mit tervezel velünk a jövendőbe. Olyan jó lenne látni világosan, hogy milyen lesz ez a tanév. Mégis, amikor te kijelented magadat nekünk, akkor sokszor megijedünk, hogy valóban ezt szánod nekünk. Könyörülj rajtunk, hogy el tudjuk hordozni mindazt, amit nekünk szánsz, hogy legyen erőnk, legyen elég hitünk melletted maradni, hogy ne távolodjunk el, ne gondoljuk azt, hogy máshol jobb nekünk. Könyörülj így mi rajtunk, Uram, egész tanévben, hogy melletted tudjunk maradni, és ha kell, kiállni melletted, szólni bátran, hiszen olyan sokszor gyáván futamodunk meg, és nem merjük kimondani, hogy mi hozzád tartozunk igazán. Így könyörülj rajtunk ezen a mai istentiszteleten, te légy az ige hirdetőjével és hallgatóival, hogy megértessük a te szavadat. Amen.
A bűnbocsánat igéjét Dániel könyvéből olvasom, a 9. fejezet 9. verséből. A mi Urunké, Istenünké az irgalmasság és a bocsánat. Amen. A 246. dicséretünk első versével készüljünk az ige meghallására. Adj Úristen nékünk szent lelket. Isten igéjét Jakab leveléből olvasom, az első fejezet 22. verséből. Az igének pedig cselekvői legyetek, ne pedig csak hallgatói, becsapva magatokat. Amen. Foglaljunk helyet. Szeretettel köszöntünk itt a templomban mindenkit, aki eljött. Különösképpen is a gyerekeket és a szüleiket, akik tudják, hogy ma tartjuk a tanévnyitó istentiszteletünket. Az az ige, amelyet Jeremiás könyvéből felolvastunk, első ránézésre nem tanévnyitós ige, hiszen nem azt látjuk, hogy zsidó kisgyerekek meghallgatják a helyi zsidó iskola igazgatójának beszédét, nem egy ilyen eseményt elevenítünk fel. Mégis azt gondolom, hogy nagyon sok párhuzamra lehetünk figyelmesek, az akkori események és a mai események, különösen is a tanév kezdetek között. Az első párhuzamnak azt a címet adtam, a kis lapon is ez olvasható, válaszút előtt. A zsidók ebben a helyzetben, amiről olvastunk, válaszút előtt álltak. Ezzel kapcsolatban szeretnék felolvasni egy részletet a 41. fejezet végéről. Jóhánán, Káriak fia, a vele levő összes csapatparancsnokkal együtt maga mellé vette a Micpából megmaradt népet. Elindultak, és Kimhám szállásainál tartózkodtak Betlehem mellett, mert Egyiptomba akartak menni. Féltek ugyanis a káldeusoktól, mert Ismáél, Netanyá fia megölte Gedalját, Ahikám fiát, akit Babilónia királya nevezett ki az ország helytartójává. Miről szól ez a rövid részlet, és mi az a döntéshelyzet, ami elé a zsidók álltak? A babiloni birodalom bekebelezte a zsidókat. Elfoglalták az országot, és a király kinevezett egy helytartót. A nagy sereg hazament, a helytartó pedig egy kisebb sereggel ott maradt Izraelben. És egy csapat zsidó, magukat szabadságharcosoknak nevező emberek, élüken Ismáéllel egy terrorista akciót hajtottak végre, talán ma ezt így neveznénk, beszabadultak, beszöktek valahogy a helytartónak a városába, házába, és meggyilkolták. Meggyilkolták az egész környezetét. És amikor ez megtörtént, akkor a többi zsidó, akik vétlenek voltak ebben a bűnben, elkezdtek gondolkozni, hogy jó, de most mi lesz? Hát mi sem szerettük a helytartót, de mi nem akartuk volna megölni. Mi lesz most ezután? Ha meghallja a babiloni király, hogy mit tettünk, akkor ide jön egy nagy sereggel, és elpusztít bennünket. Hogyan oldjuk meg ezt a helyzetet? Két lehetőség állt előttük, vagy otthon maradnak, a hazájukban, amit szeretnek, ahol ősidők óta laknak, és megpróbálják megbeszélni a babiloni királlyal. Kedves király úr, nem mi voltunk a gyilkosok, de azért bocsáss meg nekünk, ne gyilkolj minket halomra. Hát ez az egyik lehetőség. Kecsegtető, nem kecsegtető, mindenki gondolja végig. A másik lehetőség, hogy elhagyjuk a hazánkat, és elmegyünk idegen földre. Méghozzá Egyiptomba, ahol valahol még rabszolgák is voltunk, tehát túl jó emlékeink nem kötődnek hozzá. De ott lakik a babiloni birodalom mellett a második legnagyobb birodalomnak a vezetője, az egyiptomi fáraó, és mi majd az ő oltalmába megyünk, nála keresünk védelmet. Ez volt a két lehetőség, ami közül választhattak, és azt látjuk, hogy ott állnak ebben a feszültségben, hogy nem tudjuk, mi legyen. Ezt is szeretnénk, meg azt is szeretnénk. Amikor beköszönt a szeptember, és becsöngetnek az iskolában, akkor a gyerekek és a szülők is válaszút elé kerülnek. A gyerekeket ilyenkor nagyon sok kérdés foglalkoztatja. Azokat, akik éppen negyedikesek, nyolcadikosok vagy tizenkettedikesek, tehát olyan osztályba járnak, ahol akár iskolát is válthatnak, felvételizhetnek valahova, sokszor azt a kérdést teszik fel maguknak, hogy hol tanuljak tovább. Járjak-e felvételi előkészítőre, vagy elég, hogyha magamtól olvasgatom a tankönyvet. Az összes többi osztályban pedig azt a kérdést teszik fel maguknak a gyerekek, még akkor is, hogyha ez nem látszik rajtuk, ha nem is mondják otthon, kikkel barátkozzam. Van az osztályban ilyen is, olyan is. Ők a menők, ők a lúzerek, ők a normálisabbak, ők a kevésbé normálisak. Van ez az, kikkel barátkozzam. Én melyik csoportnak legyek a tagja? Mit tegyek annak érdekében, hogy elfogadjanak engem? Hogy én ne egy kívülálló legyek az osztályban. Nagyon sok tizenéves szenved a magánytól. Ott vagyok az osztályban, és gyakorlatilag egyedül vagyok. Egyedül érzem magam. Mennyi időt szánjak sportolásra, mennyi időt töltsek szórakozással, és milyen szórakozás legyen az? Hát, ha felbonthatnánk egy diáknak a fejét, amit ne tegyünk, mert akkor véget érne, akkor ilyen kérdéseket találnánk benne ott mocorogni. Milyen kérdések foglalkoztatják a szülőket? Hát sok szülőt az a kérdés foglalkoztat, hogy hol dolgozzam egyáltalán. Hol dolgozzam? Aztán, hogy mennyit dolgozzam? Ha sokat dolgozom, akkor több pénzünk lesz, de akkor kevesebbet leszek a gyerekeimmel. Ha kevesebbet dolgozom, akkor lehet, hogy egészségesebb lesz a családi életünk, de nem lesz pénzünk. Sok szülő felteszi magának a kérdést, hogy hogyan javítsam meg a házasságomat. Mert megy az iskola, meg megy minden, de hát a házasságom is többé-kevésbé, hát vagy romokban hever, vagy vannak kívánnivalók. Sokan, akik nem házasságban élnek, akik egyedül vannak, azt a kérdést teszik fel maguknak, hogy mit kezdjek az egyedülléttel. Vajon mindig egyedül fogok maradni? Várjak az igazira, vagy fogadjak el bárkit, aki most éppen jelentkezik? Mennyi időm van még? Hogyan értsek szót a kamaszodó gyerekeimmel? Talán sokan feltették már maguknak ezt a kérdést is. És a legfontosabb, honnan vegyek mindehhez erőt? Válaszút előtt álltak tehát a zsidók is, és mi magunk is válaszút előtt állunk. A második párhuzam az ige és a jelenlegi helyzet között az ember kérdez. Ez a cím található a kiosztott papíron. Az ember jó esetben Istenhez fordul és tőle kéri a választ. Uram, ez és ez a problémám, én ebben most nem tudok dönteni, és nagyon szeretném, hogyha te adnál nekem választ, mert te bölcs vagy, és te mindent tudsz. Hát nézzük a zsidóknak a helyzetét. Immár a 42. fejezetből olvasok újra egy szakaszt. Az összes csapatparancsnok, Jóhánán, Kária fia, Jaazanyjá, Hósájá fia, és az egész nép apraja nagyja odament Jeremiás prófétához, és ezt mondta neki. Jusson eléd könyörgésünk, és imádkozz Istenedhez, az Úrhoz értünk, és ezért az egész maradékért. Hiszen saját szemeddel láthatod, milyen kevesen maradtunk meg, pedig sokan voltunk. Mondja meg nekünk Istened az Úr, hogy milyen úton kell járnunk, és mit kell tennünk. Jeremiás próféta pedig ezt mondta nekik. Hallottam. Imádkozni fogok Istenetekhez az Úrhoz, ahogy kívántátok. Azután elmondom nektek mindazt, amit válaszol az Úr, semmit sem hallgatok el előttetek. Ők pedig ezt mondták Jeremiásnak. Az Úr legyen ellenünk hű és igaz tanú, ha nem úgy teszünk mindent, ahogyan üzeni általad Istened az Úr. Akár jó, akár rossz, hallgatni fogunk Istenünknek, az Úrnak a szavára, akihez küldünk téged. Bizony, hallgatunk Istenünknek, az Úrnak a szavára, hogy jó dolgunk legyen. Első ránézésre ez a találkozás, a prófétával való találkozás egy nagyon pozitív esemény, hiszen azt látjuk, hogy az egész nép felvonul azért, hogy hallja az Isten üzenetét. Kérünk téged, Jeremiás, hogy kérdezd meg az Urat. Egy másik pozitívum, hogy azt is hozzáteszik, hogy bármi történik, bármit mond az Úr, akár tetszik nekünk, akár nem, cselekedni fogunk, meg fogjuk tenni. Engedelmesek leszünk. Tehát kérjük az Úr útmutatását, és engedelmességet ígérünk. Ugyanakkor vannak negatív részek is ebben a megszólalásban. Először is figyeljük meg, hogy hol vannak ezek az emberek, amikor az Úr vezetését kérik. Betlehem mellett. Betlehem a déli határszélen található. Mondhatni, ez már Egyiptom határa. Magyarul összeszedtek mindenkit, elutaztak, amilyen messzire csak lehetséges, ők már eldöntötték, hogy mit akarnak, gyakorlatilag eldöntötték, de azért még kérjük ki az Úr szavát is. Bebugyoláljuk egy kis engedelmességbe ezt az egészet, egy kis hit szósszal megszórjuk, de alapvetően mi már hoztunk egy döntést. A másik negatív dolog, amit látunk, és remélem feltűnt többeknek is, hogy amikor megszólították Jeremiást, és megkérték, hogy az Úrhoz menjen, akkor nem azt mondták, hogy menj el a mi Istenünkhöz, és kérdezd meg, hanem azt mondta, hogy menj el a te Istenedhez, és kérdezd meg a te Istenedet. Kétszer is. Magyarul, mintha ez a dolog őket nem érintené. Hát nézzük, hogy mi a párhuzamnak a mai része. Ugye mi is fordulhatunk az Úrhoz útmutatásért. És először ezt egy felszólító értelemben hadd mondjam, forduljunk is útmutatásért az Úrhoz. És ne úgy, ahogy sokan teszik, hogy az utolsó utáni pillanatban, amikor már tényleg összecsaptak a hullámok a fejem fölött, amikor már ott vagyok a víz alatt, hanem most forduljunk hozzá. meg holnap után, meg azután, hogy ez egy állandó része legyen az életünknek, hogy Uram, én párbeszédben állok veled folyamatosan. És nem a saját fejem után akarok menni, hanem mindenben utánad. Te vagy az én pásztorom, és én szeretnélek téged követni. Tehát keressük az Urat. Vizsgáljuk meg a motivációinkat. Amikor az Úrhoz imádkozunk, akkor mik a motivációink? Hát egyrészt hiszünk-e egyáltalán abban, hogy ő meghallgat bennünket és válaszolni fog? Vagy csak légzőgyakorlatokat végzünk? Imádkozunk, hát hogy levegőzünk egy kicsit. Mi van bennünk? Erős a hitünk, vagy csak tesszük, amit mások tesznek? Valóban készek vagyunk Isten akaratát követni? Vagy csak a jóváhagyását kérjük valamihez, amit már amúgy is eldöntöttünk? Vizsgáljuk meg magunkat. Térjünk át a harmadik párhuzamra. Isten válaszol. Isten válaszolt a zsidóknak, és válaszol nekünk is. Kezdjük a zsidókkal. Egy részét olvasom csak fel ennek a válasznak. 10 nap múlva szólt az Úr igéje Jeremiáshoz. Akkor hívatta Johánánt, Káriak fiát, és valamennyi csapatparancsnokot, akik vele voltak, meg az egész nép apraját nagyját. Ezt mondta nekik. Így szól az Úr, Izrael Istene, akihez küldtetek engem, hogy terjesszem eléje könyörgéseteket. Ha itt maradtok ebben az országban, akkor felépítelek és nem döntelek romba. Elplántállak és nem gyomlállak ki benneteket, mert megbántam, hogy veszedelmet zúdítottam rátok. Ne féljetek Babilónia királyától, akitől most féltek. Ne féljetek tőle, így szól az Úr, mert én veletek leszek, megszabadítalak és megmentelek benneteket a kezéből. Irgalmasan bánok veletek, és ő is irgalmas lesz hozzátok, és visszaenged benneteket a földetekre. Itt a válasz. Nagyon érdekes, hogy így kezdődik a szakasz, hogy 10 nap múlva szólt az Úr igéje. Aprócska, de nagyon fontos részlet. Miért kellett erre Jeremiásnak és a népnek 10 napig várakoznia? Miért nem mondta meg az Úr rögtön, hogy ez és ez az én akaratom? Némiképp sötétben tapogatózunk, de azért lehetnek elképzeléseink, olyan elképzeléseink, amelyeket alátámasztanak a tapasztalataink, meg más bibliai igék is. Azt gondolom, hogy a várakozás egyrészt alázatra int bennünket. Én nem kényszeríthetem az Urat arra, hogy szóljon, cselekedjen, mert nem én vagyok az Úr, hanem ő. És amikor várakoznunk kell az Úrra, akkor ez megerősít bennünket abban, hogy hajtsuk meg magunkat előtte. Alázkodjunk meg. Másrészt a várakozás kiélesíti a lelki érzékszerveinket. Hogyha nem rögtön kapok választ, hanem figyelnem kell rá, hogy vajon mikor fog szólni, akkor állandó készenlétben vagyok. Aki állandó készenlétben van, annak valóban megerősödik ez a fajta érzékelése. Tehát Istennek, amikor megvárakoztat bennünket, akkor sokszor az alázat és a hitünknek a növelése a célja. És itt van persze az üzenet is, maradjatok itt, megmentelek benneteket, tegyetek próbára, bízzatok bennem, és ne menjetek a saját eszetek után, ne menjetek vissza Egyiptomba. Ha ezt követitek, akkor biztos, hogy rossz vége lesz. Ez volt az üzenet. És akkor megint ugorjunk egyet az időben, Isten nekünk is válaszol. Legyünk türelmesek. Manapság, amikor minden egy kattintással elérhető, bármilyen kérdésünk van, internet, nem mondok több programot, mert az már reklám lenne, de ott van a válasz. Ott van a válasz. Egy kattintás. Kiírja, hogy egy másodperc alatt 600 millió találat. No, könnyű türelmesnek lenni? Könnyű várni az Úr válaszára? Sokszor nem is 10 napot kell várni, hanem annál többet. Néha sokkal többet. De legyünk türelmesek. Álljunk készenlétben. Amikor járunk, kelünk, akkor ne az legyen, hogy na majd, ha az Úr szólni akar hozzám, akkor egy fénysugarat leküld, meg megafonnal beleordít a fülembe, lelkembe. Legyek készen. Sokféle módon szólhat nekem az Úr. A Biblián keresztül, egy testvéren keresztül, egy bármilyen gondolaton keresztül, ami úgy hirtelen belém hasít, ez válhat Isten üzenetévé, de nekem erre nyitottnak kell lennem. Tehát legyek türelmes, de ez ne passzivitást jelentsen, hanem egy aktív Istenre figyelést. És a harmadik gondolat ezzel kapcsolatban, hogy tanuljuk meg értelmezni a tőle jövő üzeneteket. Ez nagyon fontos. Nagyon sokan úgy vannak vele, hogy kinyitom a Bibliát, és ami könnyen érthető, azt a magamévá teszem. Ami meg nehezebb, azt átlapozom, mert ezzel nem tudok mit kezdeni. De nem lehet igazán Isten akaratát követni, ha nem tanuljuk meg alaposan értelmezni az igét. Ehhez gyakorlat szükséges. Olvassuk az igét. Olvassunk akár kiegészítő irodalmat hozzá, hogy megértsük azt a kort, meg megértsük a prófétát, meg megértsük az üzenet lényegét, tanulmányozzuk. És amikor erre úgy ráérzünk, akkor sokkal könnyebben meghalljuk az Úr személyesen nekünk szóló üzeneteit. Tehát ezt gyakorolni kell. Isten válaszol. És végül a negyedik párhuzam, a válasz fogadtatása. Amikor az Isten szól, akkor arra az ember valamiféleképpen reagál. Hát nézzük a zsidóknak a reakcióját. Amikor Jeremiás elmondta az egész népnek, Istenüknek, az Úrnak minden igéjét, amelyet Istenük az Úr üzen nekik, mindezeket a szavakat, így szólt Azarjá, Hósajá fia, meg Johánán, Káriá fia, és valamennyi kevéi ember Jeremiáshoz. Hazugságot beszélsz! Nem üzente veled Istenünk az Úr, hogy ne menjünk Egyiptomba, hogy ott lakjunk, mint jövevények. Báruk, Nériá fia izgat téged ellenünk, hogy a káldeusok kezébe juttasson bennünket, és halálunkat okozza, vagy pedig fogságba vitessen Babilóniába. Miről szól ez az egész? Az emberek egyrészt elutasítják Isten szavát, de hadd menjek tovább, hogy nem csak elutasítják, valójában meg sem értik. Ez az egész nekik kínai. És eszembe jutott erről egy újszövetségi ige, ami jól leírja, hogy a hitetlen ember mennyit ért a Bibliából. Mennyit ért Isten üzenetéből. Az 1 Korintus 2.14-et ízlelgessük egy kicsit. A nem lelki ember pedig nem fogadja el Isten lelkinek dolgait, mert ezeket bolondságnak tekinti. Sőt, megismerni sem képes, mert csak lelki módon lehet azokat megítélni. Amikor Isten szól hozzánk, akkor ez kicsit olyan, mintha a bűn eltömné a fülét a hitetlen embernek, és nem is érkezik meg igazán az üzenet. Nem értem, nem tudom felfogni. A hitetlen ember így van ezzel. Hova jut a hitetlen ember? Hát oda, ahova a zsidók jutottak, hogy legfeljebb az Isten szolgáját méregetik. Hogy mit akar ez a Jeremiás tőlünk? Biztos nem az Isten szólt hozzánk. Mit akar ez a Jeremiás? Mik az ő szándékai? Milyen politikai elképzelései vannak neki? És akkor mondanak valamit ilyen bulvár szintjén, Báruk, Nériá fia izgat téged ellenünk. És az itt a fő cél, egy ilyen háttér megállapodás, hogy akkor majd jön a babiloni király, és meghalunk, vagy elmegyünk fogságba. Ennyi. Hát ideig jutott el ez a társaság, egy hitetlen társaság. A legfontosabb azonban, hogy mi hogyan fogadjuk Isten válaszát. Ugye vannak kérdéseink, feltesszük a kérdéseinket Istennek, ő válaszol, de most jön a legfontosabb, hogy mi hogyan reagálunk mindenre. Egy lánc csak annyira erős, amennyire a leggyengébb láncszeme. Sokszor mi vagyunk a leggyengébb láncszem. Mik a lehetőségeink? Újra olvasom a textust Jakab leveléből. Legyetek az igének cselekvői, ne csupán hallgatói. Itt két alternatívát, két lehetőséget vázol Jakab. Az egyik lehetőség az egyik fülünkön be, a másikon ki. Szól az Isten, ennyi volt. A másik lehetőség, jön az ige, a fülemen keresztül a szívemig, és onnan visszafordul a kezemhez és a lábamhoz. És akkor elkezdek cselekedni. Tehát vagy csupán hallgatója vagyok az igének, vagy megcselekvője, megtartója. És arra bátorít ma délelőtt minket Isten igéje, hogy amikor halljuk az ő üzenetét, akkor azt fogadjuk a szívünkbe, és cselekedjük meg. Bátorításul még egy jézusi igéből szeretnék egy részletet felolvasni. Máté 7:24-25. Aki tehát hallja tőlem ezeket a beszédeket, és cselekszi azokat, hasonló a bölcs emberhez, aki kősziklára építette a házát. És ömlött a zápor, és jöttek az árvizek, tomboltak a szelek, és nekirontottak annak a háznak, de nem dőlt össze, mert kősziklára volt alapozva. Hát mi is erre a kősziklára alapozzunk, hallgassuk az ő szavát, és engedelmeskedjünk neki. Amen. Válaszoljunk az igére a 445-ös dicséretünk első versével, szólsz hozzám, Istenem. Imádkozzunk. Köszönjük neked, mennyei édesatyánk, hogy te nem zárkózol el előlünk, nem csupán a mennynek az örömeit élvezed és bezárod előttünk a füledet is, a szívedet is, hanem olyan Isten vagy, aki valóban atyának, apának nevezhető. Köszönjük, hogy úgy fordulsz hozzánk, hogy abban benne van minden bölcsességed, minden szereteted. Örömmel veszed, amikor megosztjuk veled a gondolatainkat, érzéseinket, az életünket. És köszönjük, hogy te utat mutatsz nekünk, mert azt akarod, hogy jól menjen dolgunk. Szeretnénk, Urunk, ebben az évben is megnyitni előtted a szívünket, és állandó kapcsolatban lenni veled. És nem csak mi akarunk beszélni, hanem meg akarjuk tapasztalni azt is, amikor te szólsz hozzánk, és egyértelműen előttünk áll a te akaratod. Kérünk, Urunk, hogy így mutass nekünk utat, ami életünkben az előttünk álló hónapokra, hetekre nézve. Nagyon szeretnénk, Urunk, ha engedelmes szívvel is megajándékoznál bennünket. Kérünk, segíts annak felismerésében, hogy neked akkor is igazad van, amikor mi azt másként gondoljuk, vagy ha az egész világ másként gondolja, mert neked mindig igazad van, Urunk. Kérünk, segíts, hogy inkább rád támaszkodjunk, benned bízzunk, és ne a saját értelmünkre hallgassunk. Nagyon kérünk, hogy te adj erőt ehhez az évhez, gyerekeknek, szülőknek, tanároknak, gyülekezetünk minden szolgálójának. Köszönjük, Urunk, hogy terveid vannak velünk, és szeretnénk látni ezeknek a terveknek a megvalósulását. Eléd hozzuk, Urunk, mindazokat, akik a gyásznak a súlyát hordozzák. Kérünk, Urunk, hogy légy velük, és add nekik a te vigasztalásodat. Eléd hozunk mindenki mást is, idősebb testvéreinket, kérünk, hogy te őrizd az ő egészségüket, te gondoskodj róluk, a középkorúakat, te adj nekik bölcsességet, kitartást, és kérünk a mi gyermekeinkért, hogy légy velük, és kísérd el őket az iskolába is, haza is, kérünk, hadd tapasztalhassák meg a te jóságodat napról napra. Amen. Egy csendes percben személyes imádságainkat vigyük Isten elé. Imádkozzunk a Jézustól tanult szavakkal. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség. Mindörökké. Amen.